Akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőttön. Ma egy olyan témát fogunk közösen átgondolni, ami lényegében beleillik Jézus boldog mondásai közé, ahogyan olvastam ilyen szempontból a Bibliát, hogy hol és milyen boldog mondásokat találunk. Jézusnak is van még néhány boldog mondás a Bibliában. És ezt szeretném most megosztani veletek, illetve ebből kiemelve egy lényeges kérdést, amit azonnal meg is osztanék. Mégpedig azt a kijelentését Jézusnak, hogy ki a boldog szolga. Ugye talán ez a szókapcsolat is kicsit furcsán hangzik, főleg azoknak, akik a szolgálatot vagy a szolgaságot egészen másképp értelmezik. Ugye a Biblia szolgálatról beszél, amikor az Istennek való engedelmességről szól, és szolgaságról, amikor a bűnnek való engedelmességről szól. Itt most a szolgálatról lesz szó. És nézzük meg az első igéket. János evangélium a 13. fejezetében a lábmosás után mondta ezt Jézus a tanítványainak, tehát amikor ő, mint szolga, megmosta a tanítványai lábát. Tehát János evangélium a 13. fejezet 16. 17. versében így olvassuk. Bizony, bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. De Jézusnak ez a kijelentése nem csak konkrétan a lábmosásra vonatkozik. Tehát amikor ő szolgaként kész volt ezt a munkát végezni, ami valóban szolgai munka volt, szolgai feladat, és a tanítványok közül senki akkor nem is vállalkozott erre, de Jézus akkor példaként állította önmagát, mint ahogyan más esetekben is a tanítványai elé, és ugyanakkor azt mondta, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál. Ő az Úr és a Mester. Ő szolgaként élt ezen a földön, és ezért azt kérte a tanítványaitól is, hogy ebben is kövessék. És még hozzátette, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, hogy cselekszitek ezeket. Tehát ismétlem, hogy ez nem csak a lábmosásról szól, hanem arról, hogy a Krisztus szolgálatában részt venni, Krisztust követni a szolgáló életben. Hogyha tudjuk, elfogadjuk azt, hogy mi nem vagyunk nagyobbak, mint Krisztus, nem vagyunk többek. Ha ő úgy fejezte ki a szeretetét teremtményei iránt, hogy szolgált mindenkinek, adott, tanított, gyógyított, halottakat támasztott föl. Szolgálta az embertársait, szolgálta a teremtményeit, megváltottait. Nekünk is ezt kell követnünk. És ezt mondta Jézus, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek. Tehát Jézus azt akarja, hogy már most ezen a földön megtanuljuk, hogy a boldogságnak ez az útja, ha őt követjük. Mindenben, a szolgálatban is. Egy másik igében ezt olvassuk, János evangéliumában szintén, a 12. fejezet 26. versében. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt, az atya. Tehát miért boldog az, aki Krisztussal együtt szolgál? Ezt mondja Jézus, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha ezen a földön követjük Krisztus életét, Krisztus lelkületét, akkor ott leszünk majd az ő országában is. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. De sokszor ezt úgy figyelmen kívül hagyjuk, ezt a kis megjegyzést. Jézus azt mondja, hogy megbecsül bennünket az atya. Nem nagyon nagy kiváltság ez? a szolgákat mikor és kibecsüli meg. Igen, aki hűségesen szolgál, aki alázattal teszi a munkáját, nem kényszerből, hanem szeretetből, azt megbecsüli az Úr. Hadd olvassak néhány mondatot a bizonyságtételek 5. kötetéből. Mit is jelent Krisztus követése ezen a földön? A ti feladatotok is, hogy tanulmányozzátok és kövessétek a példát, Jézust. Szerény és egyszerű volt Krisztus. Ti is legyetek azok. Szelíd volt és alázatos szívű. Legyetek ti is azok. Buzgó volt a lélekmentésben. Legyetek ti is buzgók. Atya dicsőségének növelésén fáradozott. Fáradozzatok ti is ezért. Gyakran kérte Isten segítségét. Kérjétek ti is. Türelmes volt. Legyetek hát türelmesek. Amint Krisztus megbocsátott ellenségeinek, úgy bocsássatok meg ti is. Ugye csak néhány vonatkozásra tért ki Ellen White ebben az idézetben, de még tovább gondolhatjuk, hogy mi mindenben követhetjük mi Krisztust. Igen, az egyszerűségében, a szelídségében, az alázatában, az emberek megmentése iránti vágyában, hogy az Isten dicsőségét szolgálja, hogy gyakran forduljon Istenhez segítségért imában, hogy türelmes legyen mindenki iránt, megbocsátó. Tehát ezeket a példákat kell nekünk követni, Krisztusnak az élet példáját. És ezt mondja Jézus, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek. Hiszen az egész menny törvénye is ez, a szolgálat. Isten maga is szolgál teremtményeinek. Ő ad mindeneknek életet, lehenetet és mindent, ahogyan mondja az ige. Magát megalázva tekint szét menjen és földön. Ahogyan ugye sokunk által ismert vers, Vörös Sándor verse is erről szól. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Én mennyire jól megértette a költő, hogy valóban Isten a legfőbb szolga. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Mindenki kér Istentől, mindenkit szolgál Isten. És nagyon kevesen szeretnének szolgák lenni Istennel együtt. Ugye ő is rájött erre, hogy nem az a legnagyobb kiváltság, hogy valaki úr legyen, hanem ha jó szolga lehetne. Jó szolga az Istenhez, a Krisztushoz hasonló szolga. Tehát ez az ember életének a célja ezen a földön. Hadd olvassak egy másik idézetet is, Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma című könyvéből. Ugye ezt a könyvet is sokan ismerik, és nagyon érdemes is elolvasni, hogy hogyan találhat rá az ember valóban már ezen a földön a belső békére, arra a boldogságra, amiről Jézus is beszélt, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Tehát így hangzik ez az idézet. Ó, Isten fiainak boldog a szolgasága. Elképzelni sem lehet annál nagyobb szabadságot, mint hogy az ember Isten igáját veszi magára, hogy minden egyéb köteléktől megszabaduljon. Ó, világadta boldogtalan szabadság. Nem lehet annál nagyobb rabszolgaság, mint hogy az ember Istennel nem törődve, nyomorult módon más egyebektől engedi magát leigázni. Azaz behódol olyan teremtett dolgoknak, amelyeken uralkodnia kellene. És gacol Istennel, akinek engedelmességgel tartozik. Ó, halandók, értsük meg, hogy csak egyetlen egy lény van felettünk, ami teremtő urunk és majdan bíránk. Egyedül neki van hatalma nekünk parancsolni. De ő nem úgy parancsol, mint rabszolgáknak, hanem akarván, hogy engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek legyünk. De mit értett meg ez a hívő szerző is? Isten fiainak boldog a szolgasága. Ez az igazi szabadság. Ha az ember az Isten igáját veszi magára, hogy minden egyéb köteléktől megszabaduljon. Tehát az, amit a világban szabadságnak neveznek, nézzünk csak körül, napjainkban is. Mit neveznek szabadságnak? Igen, hogy szabadon tönkre tehetik magukat. Szabadon szolgálhatják a bűnt, a sátánt, a legmélyebb és elvetemültebb embereket követhetik, legmélyebbre süllyedt embereket. Ez az igazi szabadság. Mondja, hogy ez ennél nagyobb rabszolgaság nem lehet. Mint hogy olyan dolgoktól engedjük magunkat leigázni, amelyeken uralkodnunk kellene. És sokszor az Istennel dacolunk, akinek pedig engedelmességgel tartozunk. Tehát ezt kell megértenünk, hogy valóban boldog a szolgasága az Isten fiainak. És Jézus is erről beszélt, és nem is egy igében csupán. Nézzük meg a következő igét, amit szeretnék idézni Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 35. verstől a 40. versig. Itt Jézus a végidőben élő szolgáiról szólt, azokról, akik várakoznak és várják az ő urukat. Mit is jelent ez a várakozás, és mit jelent az, hogy készen legyünk, mire a mi urunk visszatér. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jön a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöv el az embernek fia. Jézus itt is boldog szolgákról beszél. Kik azok a boldog szolgák? Ezt mondja, hogy derekaitok legyenek felövezve, szövétnekeitek meggyújtva. Mit jelent ez? Nyilván jelképes kifejezések. Mikor szokták a derekaikat felövezni? Ugye a múltban, amikor ilyen hosszú köpenyekben jártak, és ebben a hosszú köpenyben nagyon nehéz volt mondjuk futni, nehéz volt különböző munkákat végezni. Ezért, hogyha ilyen munkához kezdtek, akkor felkötötték egyszerűen ennek a köntösnek a lógó részét az övvel, felkötötték a derekukra, hogy ne legyen útban. Tehát, hogyha valakinek a dereka fel van övezve, az azt jelenti, hogy kész. Kész a szolgálatra, kész a munkára. Tehát ezt a készséget fejezi ki ezzel Jézus, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Mit jelent ez is? Talán a tízszűz példázata jut eszünkbe ezzel kapcsolatban. Ott is arról van szó, hogy várnak valakit. Várják a vőlegény érkezését. És ég a lámpásuk. Egy darabig. Vannak, akiknek kialszik. Mert nem gondoskodtak az olajról. Tehát mire utalhat itt Krisztus, hogy szövétnekeitek legyenek meggyújtva? De a szövétnek a lámpás jelképe nagyon sok helyen van a Szentírásban. Egyrészt az Isten igéjének a jelképe, a lámpás, de másrészt, hogyha az Isten lelke által táplálkozik az ige ismeret, akkor világít igazán. Hát ha van olaj a lámpásban. Jézus azt mondta, hogy ugye a hegyi beszédben, hogy úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát, hogyha erre gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy hogyha a szövétnekeink meg vannak gyújtva, az igen, azt is jelenti, hogy az ige ismeretünk állandóan élő és friss, és tovább tudjuk adni, de azt is jelenti, hogy átformálja az életünket, átformálta az életünket, és ezért hiteles az általunk képviselt ige, amit továbbadunk. Így lehetünk mi világosság mások számára. Tehát akkor még egyszer ez a felhívás, hogy derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva, mit mond, mit árul el a jó szolgákról? Hogy szolgálatra, munkára készek bármikor, amikor az Úr küldi őket, vagy hívja őket, megszólítja őket, és meg van gyújtva a szövét nekük, tehát az ige ismeretük is élő és friss, tehát frissítik nap, mint nap, újabb és újabb igei ismeretekre jutnak el, de az életüket is formálja az ige, átformálja és megtisztítja az életüket. A Szentlélek által közvetítik az Isten igéjét az emberek felé. És utána mondja ezt Krisztus, hogy ti pedig legyetek hasonlók olyan emberekhez, akik az ő urukat várják. Most mit jelent ez a várakozás? Ezt mondja, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák neki. Tehát igen, erre szüntelenül figyelve, a következő mondatban ezt mondja, hogy vigyázva. Vigyázva és figyelve, hogy mikor jön, milyen jelei vannak már, hogy közelít. Mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák neki. Tehát, hogyha az ember ebben a vigyázásban meglankad, és elkezd más dolgokkal foglalkozni, amelyek elvonják a figyelmét, és nem veszi észre azokat a jeleket, jelenségeket, amelyek arra figyelmeztetik, hogy már nagyon közel van, és nem hallják meg Krisztus zörgetését sem. Ugye gondoljunk a laodíciai üzenetre, hogy ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz megyek be. Tehát akkor előfordulhat, hogy meg se halljuk, mert hiszen nem arra figyelünk, nem azzal foglalkozunk, hanem egészen más dolgokkal. Ugye ez a mindennapi életben is előfordulhat velünk, hogy ha valakit igazán várunk, akkor tényleg készülünk rá, és akkor figyeljük, hogy már hol tart, hogy vajon mikor érkezik meg, ugye most már egy kicsit könnyebb, mert talán még telefonon is meg tudjuk kérdezni, hogy milyen közel van. Igen, Jézust is meg tudjuk kérdezni tulajdonképpen, és ő választ is ad rá az igén keresztül, és a különböző jeleken, jelenségeken keresztül, hogy milyen közel van már, hogy hol tart, hogy már itt van az ajtó előtt és zörget. Tehát ezekre nekünk szüntelenül figyelnünk kell, ha igazán várjuk a mi Úrunkat. Csak hadd mondjak el így zárójelben egy pici kis jelenséget a kis unokámról, ugye, hogyha amikor nagyon-nagyon várta, hogy a anyukája jöjjön, azt mondta, hogy most mutasd meg a térképen, hogy hol tart. Meg kellett nyitni az interneten a térképet, és akkor mutatni neki azt az utat, ami hozzánk vezet, és hogy most éppen hol tart. És akkor már megnyugodott, hogy most már úton van, és akkor pár perc múlva újra kérdezte, hogy most mutasd meg, hogy most hol tart. Hogy most már akkor közelebb van, akkor megint megnyugodott. Igen, ez a kis példa is arra utal, hogyha valakit nagyon várunk, akkor az nyugtat meg bennünket, hogy ha tudjuk, hogy közeledik, hogy most már még közelebb van, igen, most már hamarosan meg fog érkezni. Ugye azt mondja itt Jézus, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Mit jelent ez a vigyázás? Ugye pontosan ezt, hogy figyeljük azt, hogy Jézus jönni akar, és hogy mindent elrendezzünk, és mindent, ami rajtunk múlik, megtegyünk. Annak érdekében, hogy valóban készen találjon bennünket. És Jézus azt mondja utána, hogy ő majd felövezve magát, leülteti a szolgáit, és ő fog szolgálni nekik. Ugye ezen úgy többször átsiklunk Jézusnak ezen az ígéretén, ezen a kijelentésén, pedig tulajdonképpen egy nagyon nagy kiváltság, amiről itt Jézus beszél. Hiszen azt mondja el, hogy ő annyira szeretné, hogy mi megtanuljuk tőle a szolgálatot, és annyira szeretné, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van, hogy a hűséges szolgáit majd ő fogja kiszolgálni az Isten országában. A bárány menyegzőjén nem a szolgáknak kell szolgálni. Nem azoknak, akik üdvösségre jutottak a földről. A bárány menyegzőjén ő fogja majd adni az örömöt, a békét, a boldogságot, a mennyei javakat az övéinek. A folytatásban, ugye Jézus amíg visszatér erre, hogy mit is jelent a készenlét és a vigyázás. Ha megjön a második őrváltáskor, vagy a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket boldogok azok a szolgák. Ugye mire utal Jézus ezekkel a kifejezésekkel? Amit a tészűz példázatában is olvashatunk, hogy késvén a vőlegény. Tehát, hogy nincs pontos, biztos időpont, amikor Jézus ténylegesen megjelenik. De azt tudhatjuk, hogy közel van. Tulajdonképpen itt is ezt mondja, mert ugye egy másik ige arra utal, hogy nem tudjuk, hogy az éjszakának melyik órájában jön el. Az éjszakának melyik órájában. Mert itt is már éjszaka van. Ugye az őrváltások éjszaka történtek. Éjszaka őrködtek az őrök, és fölváltották egymást. És ezt mondja, hogy ugye másik ige az arra utal, hogy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel. Itt pedig a második őrváltáskor, vagy a harmadik őrváltáskor jön el. Ez még mindig az éjszaka. Tehát mi az, amit tudhatunk az éjszaka? Az éjszaka, amikor ezen a világon a legsötétebb van. De hogy az éjszakának melyik órájában jön el, azt nem tudjuk. Az, hogy éjszaka van, azt pedig ugyanúgy láthatjuk, mint ahogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy mikor a fügefa és ugye mindenféle fák elkezdenek hajtani, akkor tudjátok meg, hogy közel van a nyár. Ugyanígy, mondja, amikor ezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nehéz észrevenni azt, hogy lemegy a nap és sötétedik. És amikor már egészen besötétedik, nehéz észrevenni? Nyilván nem. Ugyanolyan könnyű észrevenni, mint ahogy zöldülnek a fák, és tudjuk, hogy mi következik. Tehát látjuk azt magunk körül, hogy sötétedik a világ. Látjuk azt, hogy minden tekintetben, erkölcsileg, szellemileg, és minden vonatkozásban sötétül, és megy tönkre minden ezen a földön. Tehát Jézus erről beszél, hogy amikor már sötét van, akkor nagyon vigyázzunk, mert nem tudhatjuk, hogy mikor, az éjszakának melyik szakában, melyik órájában jön el. De ugyancsak boldog szolgákról beszél itt is. Boldogok azok a szolgák, akiket vigyázva talál. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy késik, hogy még mindig nem következett be, még mindig nem jött meg, még mindig nem érkezett el. Ha igazán várjuk, akkor valóban lecsük a jeleit annak, hogy hol tart. és örömmel fogjuk nyugtázni, hogy már közelít. Örömmel látjuk azokat a jeleket, amelyek Jézus közelségét jelzik. Valaki nemrégen megkérdezte tőlem, aki már évtizedekkel ezelőtt is hallottát, sajnos most már eltávolodott Istentől, erre hivatkozott, hogy ó, hát a mi gyerekkorunkban is mindig ezt mondták, hogy közel van, akkor most te mit mondasz, hogy most milyen közel van? Mert hát akkor is erről volt szó. De én azt válaszoltam, hogy hát végül is Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt van. Közel van az ajtó előtt. És akkor visszakérdeztem, hogy szerinted milyen közel van, ha valaki az ajtó előtt áll. Tehát akkor mind múlik, hogy belép vagy nem lép be. Ja, itt már nem őróla van szó, nem Krisztusról, hogy ő késne, hiszen ő már itt van. Itt van az ajtó előtt. Jézus maga jelentette ezt ki, nem is egy alkalommal. Hogy amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És a Laodice üzenetben is ezt mondja, hogy az ajtó előtt állok. Tehát ha ő az ajtó előtt áll, akkor nekünk, szolgáknak pedig örülnünk kell, hogy itt van az ajtó előtt. És csak azon múlik, hogy belépe, hogy mennyire készül el az út előtte. Mennyire készítik el az övéi azok, akiket megbízott vele, hogy minden embernek, minden népnek hirdessék az evangéliumot. Boldogok azok a szolgák, akik ezt teszik, majd a következő igék erre utalnak. De itt most még ugye a vigyázásról, a készülésről volt szó, tehát hogy szolgálatra legyünk készek, hogy a világításra legyünk készek, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk Isten lelke által az Úrral, hogy vigyázzunk valóban, ne engedjük azt, hogy az álom elnyomjon bennünket, hogy minden egyéb világi dolog lekösse a figyelmünket, és más dolgokkal foglalkozzunk. Hiszen mi szolgák vagyunk, mégpedig a mi Urunk szolgái. És Jézus azt szeretné, hogy boldog szolgák legyünk. Vannak vajon olyan szolgák is, akik nem boldogok? Mert ezek az igék, mintha arra utalnának, hogy igen, vannak boldog szolgák, de nyilván akkor vannak olyanok is, akik nem boldogok. A következő igen még mindig a boldog szolgáról szól, Máté Evangélium a 24. fejezetében, a 45. versről 47-ig. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Most itt tovább nem olvasnám az igét. Tehát ezt mondja Jézus, hogy beszél egy hű és bölcs szolgáról, akinek az a feladata, hogy a maga idejében adjon eledelt a háza népének. És ezt mondja Jézus, hogy boldog az a szolga, akit az ő úr, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Ez is egy nagy kérdés, hogy milyen munkában talál bennünket Krisztus, amikor hazajön. Mert lehet, hogy munkában talál, csak éppen egészen más munkában. Valami mást építünk ezen a földön, a tűznek, valami mással foglaljuk le a gondolatainkat, az időnket, valami más köt le bennünket. De Jézus azt mondja, hogy az a szolga boldog, akit az ő úr, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Abban a munkában, amivel megbízta az ő ura, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Erre majd szeretnék visszatérni, de először nézzük meg, hogy kik azok a boldogtalan szolgák. Vannak ilyenek is. Például a tékozló fiú bátyja, testvére, mit mondott apjának? Lukács evangélium a 15. fejezete 29. versében. Ugye azt látjuk, hogy szolgált bizony ez a fiú is. Ő pedig felelvén mondta atyának, ími ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. És nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Boldog volt ez a szolga, hogy szolgálhatta az ő atyát. Most nem olvastam a folytatást, de ugye tudjuk, hogy micsoda háborgás volt benne, hogy ez a te fiad megjött, és ugye eltékozolta a vagyont, és paráznákra költötte, és most neki levágatta a hizlaltókot, és hogy micsoda igazságtalanság ez. És az apa azt mondja neki, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Hát ez a szolga nem vette észre azokat az áldásokat, örömöket, amit a szülői házban tapasztalt, hogy minden az övé volt. Ő még valami külön jutalomra vágyott volna. Azt mondja az apa, hogy mindenem a tiéd. Ő pedig ezt mondta, hogy én annyi esztendőtől fogva szolgálok neked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát mintha azt mondaná, hogy én annyit gürcöltem, én annyit fáradoztam, én annyira igyekeztem. És mintha ez egy ilyen teher és lemondás lett volna az ő életében. Igen, vannak boldogtalan szolgák, akik áldozatnak tekintik az Istennek való szolgálatot, akik addig várják, hogy letehessék ezt a terhet, és végre élhessék a saját életüket, vagy a saját élvezeteiknek hódolhassanak. Következő igék is ilyen szolgákról szólnak. Máté 24. fejezetében, ha tovább olvassuk, ugye ott a hű és bölcs szolgáról mondja, hogy ő a maga idejében adja az eledelt, és utána így folytatja a 48. verstől. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna, az ő szívében halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdene, és a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. Így gonosz szolgának minősíti Jézus azt a szolgát, aki így gondolkodik, hogy halogatja még az én uram hazajövetelt. Ne tévesszen meg bennünket, itt nem hitetlen emberekről van szó, hanem szolgákról. Azt mondja ez a szolga, hogy ura, az én uram. És még a visszatéréséről is tud. Vissza fog jönni Jézus, de még nincs olyan közel. Sőt, mintha egyre távolabb lenne, ugye? Tehát úgy tűnik, hogy ja, nem jön, még mindig nem jött meg. Ó, akkor nem is kell olyan komolyan venni. Akkor talán soha nem fog visszajönni. Halogatja még az én uram a hazajövetelt. És mivel tölti az idejét? Ahelyett, hogy adná az eledelt a háznépnek, amivel megbízta az úr. Elkezdi verni a szolgatársait, részegesekkel enni és inni kezd. Nem megdöbbentő dolgok ezek, hogy a szolga, hogyha nem Istennek szolgál, akkor mit tesz? Akkor sajnos szolgaságba merül, a gonosz szolgaságába. Mert azokat bántalmazza, most nyilván nem elsősorban fizikai verésről van itt szó, hanem gondoljunk csak arra, hogy hányféleképpen lehet a másikat megvetni, kigúnyolni, ellene támadni. És utána azt mondja, a részegesekkel lenni is inni, tehát belemerülni ennek a világnak az élvezeteibe. Itt egyszerűen csak erről van szó. És akkor viszont valóban váratlan fogja érinteni Jézusnak a visszatérése. Hát itt szintén boldogtalan szolgáról van szó. Aki azt hiszi, hogy abban van az öröm, ha a részegesekkel ehet és ihat. És nem abban van az öröm, hogy Krisztust követhet a szolgálatban. Következő ige pedig Máté Evangélium 25. fejezetében, a talentumok példázatából, az egy talentumos szolgáról szól, 24. verstől. Előjövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta néki, gonosz és restszolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. És ugye utána folytatódik, és tudjuk, hogy mi lesz az ítélete, és elveszik tőle azt az egy talentumot is. Itt szintén nem egy boldog szolgáról olvashatunk, hanem egy olyan szolgáról, aki úgy gondolta, hogy semmit nem ér az, amit ő kapott az úrtól. Azzal nem lehet semmit kezdeni. Gondoljunk erre is, hogy bizony nagyon veszélyes úgy gondolkodni, hogy hát nekem nincsen semmi talentumom. Nincs semmi olyan képességem, amivel én tudnék másokat szolgálni. Mert ugye mire gondolnak ilyenkor? Nagy dolgokra az emberek, hogy ó, hát nem tudok se szépen beszélni, énekelni, vagy ugye sorolhatnánk, hogy nem vagyok gazdag. Tehát nem tudok szolgálni. És nem értékeli azt az egy talentumot, amit kapott, mert mindenki kapott valamit. Tehát itt erről van szó, és ez boldogtalan szolga. Sőt, azt mondja Krisztus, hogy gonosz és rest szolga. Mert nem, mert úgy gondolta, hogy az Isten kegyetlen, hogy az Isten igazságtalan. Hiszen másoknak többet adott. De igen, lehet, de többet is kér számon. Tehát Isten mindig igazságos. Nem igazságtalan, és nem kegyetlen. Igen, várja a termést, várja az eredményt, várja a szolgálatunknak a gyümölcseit, és jogosan várja. Mert ő ellát mindennel bennünket. És ő azt szeretné, hogy boldog szolgái legyünk. Azt szeretné, ha azt vennénk észre, hogy Isten velünk együtt szolgál. Ő csak részt akar nekünk adni a szolgálatban. Szeretnék néhány idézetet is olvasni azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a szolgálatnak a munkája a mi napjainkban. Mit jelent az, hogy a maga idejében adnak eledelt a jó szolgák a háznépnek. Ezt olvassuk a Jézus élete című könyvből, az Olajfák hegyén című fejezet. Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmeskedésükkel. Ezek az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Mivel tudják, hogy az Úr az ajtó előtt áll, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a mennyei lényekkel együtt munkálkodjanak a lelkek üdvösségéért. Ezek azok a hűséges és bölcs sáfárok, akik időben adják meg a szolgáknak járó bért. Mert azt az igazságot hirdetik, ami a jelen időben a legszükségesebb, mint ahogyan Énok, Noé, Ábrahám és Mózes hirdették a koruknak szóló igazságot a maguk idejében, úgy kell Krisztus szolgáinak ma is hirdetniük a jelenkornak szóló különleges intő üzenetet. Tehát Jézus azt mondta, hogy a maga idejében kell a táplálékot adni. Ahogyan itt megfogalmazza Ellen White, a korunknak szóló igazságot, a jelenkornak szóló igazságot kell képviselnünk. És ezt csak akkor tudjuk, hogy kinek mire van szüksége, ha mi élő kapcsolatban vagyunk Krisztussal. Hogy ki mit tud elfogadni, ki mire kész, milyen ismeretei vannak már, és mi az, amit most üzen Isten ezeknek az embereknek, és az egész világnak. Milyen áldásai vannak a szolgálatnak, még ezzel kapcsolatban is idéznék néhány gondolatot. A bizonyságtételek 7. kötetéből először. Haladjatok bátrak, legyetek bizonyosak benne, hogy az Úr azokkal lesz, akik szeretik és szolgálják őt. Isten fáradozni fog szövetségét megtartó népe javára. Nem tűri el, hogy szégyenné váljanak. Az Úr megtisztít mindenkit, aki átengedi neki magát, és a föld dicséretévé teszi őket. A világon semmi sem olyan becses előtte, mint gyülekezete. nagy hatalommal tevékenykedik az alázatos és hűséges embereken át. Krisztus így szólna hozzátok: veletek vagyok, együttműködöm hűséges, bízó törekvéseitekkel, és értékes győzelmet adok nektek. Mikor szolgálatomra szentelitek magatokat, megerősítelek. Mikor a bűnöktől és vétkektől halott lelkek fölrázásán fáradoztok, eredményessé teszlek. Tehát milyen áldásai vannak a szolgálatnak, mit Istenért teszünk? Ez örömteli szolgálat lehet valóban. Boldog szolgák lehetünk így, ha tudjuk ezt, hogy velünk van Isten ebben a szolgálatban. És mindenkit alkalmassá is tesz a szolgálatra. Ezt mondja, hogy a föld dicséretévé teszi őket. Áldássá akar változtatni bennünket. És Jézus ezt ígéri, hogy valóban velünk van, és győzelmet ad nekünk, ha szolgálatára odaszálljuk magunkat. És a következő néhány mondat szintén még a földi áldásokról szól, hogy milyen gyógyító hatása van az örömteli szolgálatnak. Bizonyságtétele 9. kötetéből. Munkába állítva a csüggettek hamarabb feledik csüggettségüket, a gyöngék megerősödnek, a tudatlanok értelmessé válnak, és mindnyájan megtanulják hirdetni az igazságot, amint az Jézusban él. Hű segítőre lelnek abban, aki megígérte, hogy minden hozzáfordulót megment. Tehát látjuk, és azt hiszem tapasztaljuk is nagyon sok esetben ezt az ígéretet, hogy ha valóban örömmel szolgálunk másoknak, és Krisztussal együtt tesszük, akkor a gyöngék megerősödnek, a tudatlanok értelmessé válnak, mindnyájan megtanulják hirdetni az igazságot, amint Krisztusban van. A csüggettek elfelejtik a csüggettségüket. Tehát ilyen áldásokat ígért Isten azoknak, akik örömmel szolgálják őt. Ő azt szeretné, hogyha már ezen a földön átélnénk, tapasztalnánk azt, hogy ez nagy kiváltság neki szolgálni. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ezt ígérte Krisztus. Adja meg az Úr, hogy valóban ez legyen a mi tapasztalatunk is, és legyünk az ő boldog szolgái, akik örömmel vállalják mindazt, amit Jézus példaként mutat számunkra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy megváltunkat, aki ezen a földön megmutatta, hogy a szolgálat örömteli dolog, hogy valóban ez a menny légköre, amit erre a földre lehozott, és meg akar tanítani velünk is, hogy másokért éljünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy még mindig nem tanultuk ezt meg igazán, és nem gyakoroljuk, pedig boldogok lennénk, ha cselekednénk is. Boldogok lennénk, ha mi megváltunk életét, az ő szolgálatát mindennapjainkban követni tudnánk mindenben. Segíts, hogy valóban ez legyen a tapasztalatunk nap mint nap, hogy veled együtt átéljük azt, hogy ez könnyű és gyönyörűséges, ez az iga és ez a teher, a szolgálat igája. Nem nehéz, nem elhordozhatatlan terheket akarsz ránk rakni, és hogy valóban ez a legnagyobb szabadság, ha neked szolgálhatunk. Kérünk Istenünk, hogy te formáld át a mi gondolkodásunkat, hiszen annyira önző az emberi természet, annyira nehezen tudjuk mi ebbe az igába hajtani a mi fejünket, és olyan könnyen választjuk inkább a szolgaságot, a bűn szolgaságát. Segíts nekünk Istenünk, hogy valóban megértsük, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha neked szolgálunk. Csak akkor lehetünk boldogok, ha megtanuljuk a kitartó őrködést, vigyázást, hogy nehogy az ellenség megtévesszen bennünket, és kelepcébe csaljon. Nehogy összetévesszük valóban a szolgaságot a szolgálattal. Istenünk, kérünk, hogy erősíts meg bennünket most ezekben az időkben is, amikor a te szolgáidra azt bíztad, hogy a maga idejében az időszerű igazságot képviseljük az embereknek, és adjuk tovább. Istenünk, segíts, hogy ne lankadjunk meg, hogy tényleg legyünk éberek, és vigyázzunk, hogy a szövétnekeink ne aludjanak ki, a lámpásaink, hogy mindig világítani tudjunk, és legyünk szolgálatra, munkára készek akkor, amikor te kérsz, és küldesz bennünket. Köszönjük neked, hogy már ezen a földön erre akarsz bennünket megtanítani, hogy aki neked szolgál, téged kövessen, és akkor ott lehetünk veled a te országodban is. Istenünk, hálásak vagyunk neked a te áldásaidért. Hálásak vagyunk neked azért, hogy annyi örömöt adtál már ebben a szolgálatban. De segíts nekünk, hogy ne csak az eredményeket várjuk, ne azon mérjük le, hogy valóban hasznos-e a szolgálatunk, vagy van-e értelme, hanem sokkal inkább azon, hogy mennyire van bennünk készség és átadás, hogy a te irántad való engedelmesség örömmel, és nem lemondással, nem áldozathozatalként van jelen az életünkben. Ezt szeretnéd, Istenünk, és mindannyian ezt szeretnénk. És köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és velünk leszel. Majd megváltunk Jézus nevében, kértük. Amen.